Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni! Milyen gyönyörű a szép dicséret! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk énekszóval a mi Úrunkat, énekeljük a 150. Zsoltárunk első versét. Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 255. énekünket, 255. dicséretünk első 3 verszakát énekeljük együtt. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Lukács evangéliuma 5. fejezetéből hangzik hozzánk, az 5. rész első 11 verséből a következőképpen.
Amikor egyszer a sokaság hozzátódult és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, ami a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszállták belőlek, és a hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivettem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik, ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jákobot és János, a Zebedeus fiát is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.
Helyünket elfoglalva imádságban válaszoljunk Isten szavára. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasi. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. 299. dicséretünket keressük meg, énekeljük a 3. és 5. verszakait, készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. A Lukács evangéliumából hallott ige szakasz mellett még Isten igéje Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből hangzik hozzánk, a harmadik rész 5. versétől a 8. versig terjedő szakaszból. Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kavasz fiú mesélte, Budapesten jár iskolába, és egy alkalommal a Moszkva téren megtámadták. Azóta azonban már bebiztosította magát. Olyan barátai vannak, akiknek csak szólnia kell, és úgy elintézik az illetőt, hogy többet se kedve, se bátorsága nem lesz hasonló akcióra. Egy ifjú, aki abban a korban van, hogy most kellene választ találnia az élet nagy kérdéseire. Ki is vagyok én valójában? Mi is az életem értelme? És már ilyen tapasztalattal rendelkezik, hogy ebben a világban tulajdonképpen szinte egyedül vagyok, nekem kell megvédenem magamat. Szükségem van olyanokra, akik fizikai erejük, ebből fakadó hatalmuk által erre képesek. A mostani istentisztelet keretében nincs lehetőség arra, és nem is ez a célja ennek az istentiszteletnek, hogy a fiú történet által felvetett bonyolult problémát körbejárjuk. Az azonban félelmetes, hogy egy szinte még gyermeknek már ezzel kell szembesülnie. Abban az élet szakaszban, amikor még igazából a tanulás kellene, hogy a legnagyobb gondja legyen. És ki tudja, hányan jutottak már ehhez hasonló következtetésre. És mi lesz még később, felnőtt korban, amikor a mindennapi kenyeret is elő kell teremteni, saját maga számára is, de a rábízotta családtagjai számára is. Megerősödik vajon ez az érzés, hogy valójában csak magamra számíthatok? Hiszen már csalódtam ebben is, abban is, megbízhatatlan ez is, az is, ettől se várhatok semmit, attól se várhatok. Jobb hát, ha senkiben sem bízom meg. Ennek következtében azonban egyre jobban eltávolodunk egymástól. A létező kapcsolatok, ha egyáltalán kapcsolatnak nevezhetők, sokszor már éltek kapcsolatok. Addig megtartom, amíg hasznom van belőle, ha már nincs, akkor annak a másik embernek a további sorsa nem is érdekel engem már. Miért is gondoljuk azt, hogy minden csak rajtam múlik? Testvérek, ez azért is nagyon izgalmas kérdés, mert sokszor ezért vagyunk idegesek és feszültek. Stresszes állapotunk nem egyszer ide vezethető vissza. Azt képzeljük, hogy minden rajtunk múlik. Nézzük hát meg, hogy mit mond Isten igéje mindenről nekünk. A felolvasott igeszakaszokból először is azt tudjuk meg, hogy olyan Istenünk van, aki oda jön, ahol mi vagyunk. Tehát semmiképpen sem vagyunk egyedül. Jézus Krisztus földre érkezésével maga az élő Isten jött el ide közénk, emberek közé. Ha az evangéliumokat olvassuk, akkor pedig láthatjuk, hogy Jézus Krisztus nem csak a zsinagógákat kereste fel, azaz a zsidó templomokat, nem csak a jeruzsálemi templomba ment el. Most olvastuk, hogy Pétert és András, két halászt ott a munkahelyén szólított meg. Jézus Krisztus a munkahelyünkre, az otthonunkba is eljön, sőt, az utcán is, közlekedve is, ott van, munkánkkal kapcsolatos örömeink és gondjaink, nehézségeink sem kerülik el az ő figyelmét, a félelmeink sem. Tud az eredményeinkről is, de tud a kudarcainkról is. Hát vajon Péternek csak azért mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy evezzen a mélyre, és vessék ki a hálókat fogásra, mert éppen nem volt Jézusnak jobb dolga. Világos, hogy tudott Péter és társai egész éjszakai hiába való küszködéséről, és felfigyelt erre, hogy bár megfeszítették az erejüket, egész éjszaka dolgoztak, de semmit sem fogtak. Emlékezzünk csak vissza az evangéliumból olvasottakra. Jézus körül nagy sokaság van, egész tömeget tanít. Mégis észreveszi, hogy ezek a halászok éppen mivel kínlódnak, miben vannak benne. Nem fogtak semmit, nincs mit hazavinni, nincs mit eladni. Jézus azonban ismeri az ilyenkor jelentkező gyötrő gondolatainkat is, hogy milyen szerencsétlen vagyok, mekkora csőtömeg vagyok, és kiben hogy jelentkezik ilyenkor a bosszúság, meg a fáradtság. Jézus azonban ismeri, tudja azt is, hogyha éppen már fásultság lett úrrá rajtunk, mert már annyiszor szenvedtünk vereséget, annyiszor csalódtunk, és annyi kudarcban volt részünk. A hozzánk lépő Úr jelenlétének pedig az a következménye, hogy békességünk lehet egy bizonytalan világban is. A bizonytalanság tulajdonképpen az élet örömöt is megronthatja, de ellophatja a munka örömét is. Hiszen nehéz úgy beleadni mindent egy munkába, hogyha a kérdés az, hogy holnap vagy holnap után ott dolgozhatok-e még, hogy egyáltalán én fejezhetem-e be azt a munkát, amit elkezdtem, és amiben már annyi időmet és energiámat beleöltem. A bizonytalanság ellophatja a siker örömét is. Egy külföldi cég rekord nyereséget könyvelhetett el, és magas éves prémiummal jutalmazták az alkalmazottakat. A hangulat mégis feszült maradt. Az emberek pedig jól kerestek, de nem érezték magukat biztonságban. Ha reménytelen a jövő, ízetlennél válik a jelen. Ahogyan a példabeszédek könyve 12. részének 25. versében olvashatjuk, aki aggódik szívében, az leverté lesz. Aztán a bizonytalanság vetélytársakká változtatja a kollégákat. A bizonytalanság potenciális hóhérrá teszi a főnököt. és a bizonytalanság hatással van a teljesítményre is. Hiszen a szorongás az különböző betegségeket is kiválthat. És aztán, aki betegeskedik, az nyilván nem tud úgy teljesíteni, és minél több ilyen ember dolgozik egy vállalatnál, annál inkább jelentkezik aztán ez az összteljesítményben is. A bizonytalanság meg tudja változtatni a gondolkozásmódunkat is. A pénz, az anyagiak miatti aggodalmaskodás sokkal inkább eluralkodhat rajtunk, mint az a napi odaszállás, amivel először Isten országát és az ő igazságát keressük. Fontosabbá válhat az, hogy olyannak lássanak, mint akinek jól megy, mint az, hogy valóban jól menjenek a dolgaink. És a többi emberrel való kapcsolatunk is megváltozhat ennek következtében. Nem bízunk meg bennük már igazán. Kevésbé leszünk irántuk segítőkészek. Azzal foglalkozunk, és arra figyelünk inkább, hogy miénk legyen az értem és a dicsőség. A kudarcokért viszont másokat okolunk. Az aggodalmaskodás következtében egyre inkább önmagunkat állítjuk a figyelmünk központjába, és kevésbé a mások javára, szolgálatára leszünk már, és összpontosítunk, mint inkább, és sokkal inkább a legyőzésükre. Miközben a holnapért aggodalmaskodunk, kicsúszik a jelen a kezünkből. Ebbe a világba, a mi világunkba lépett be Isten, és jött el Jézus Krisztus. Ahogyan olvastuk az evangéliumból is, Péter is megérthette, hogy nincs egyedül, hogy van Istene, olyan Ura, aki szereti őt, aki nem tudja közönösen nézni a vergődéseit. Nem csak magára számíthat, és nem csak a testvérére, Andrásra, vagy a többi halászra, Jakabra, Jánosra, akikről olvastunk is, különben is. A kudarcot ők sem tudták megakadályozni. De számíthat, és számíthatunk mi is az Úr Jézus Krisztusra. Mellette békességünk van. És hogy mekkora ez a békesség, és milyen ez a szeretet, amely Jézusból fakad, és amelyet ő sugároz, azt mutatja az is, hogy azt olvastuk, hogy ezek után Péter és a többiek halásztársai ott hagytak mindent, és elindultak az Úr Jézus után. Jézus Krisztus megajándékozta őket, de megajándékoz bennünket is. Péteréket rengeteg hallal, annyival, hogy azt olvastuk, hogy a hálóik szakadoztak, és már szólni kellett a társaiknak, és két hajót is megtöltöttek hallal, olyan sok volt. Kérhetjük Isten áldását. Ezzel kapcsolatban azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy két szélsőségtől kell nekünk óvakodnunk. Az egyik az, hogy Isten áldását várva, azt sem végezzük el, amit pedig az Úr ránk bíz, ami a mi feladatunk. A másik véglet, az pedig valahogy úgy jelentkezik, hogy a munkába temetkezésünket, Vagy lehet, hogy már a munkában menekülésünket azzal magyarázzuk, hogy jó, jó, persze az Isten áldja meg a munkánkat, de hát azért mégsem ülhetek én ölbetett kézzel. Értsük jól a Biblia tanítását. A munkát nekünk kell elvégezni. A hálókat Péternek és a többi halásznak kellett kivetni és behúzni. Nekik kellett beülni a csónakba is, és evezni, beevezni, aztán pedig vissza a parthoz. A papírmunkát nekünk kell elvégezni az irodában, ha éppen az a feladatunk. A megbeszéléseken nekünk kell részt venni, figyelni, feladatainkat teljesíteni, vagy éppen vezetni ezeket a megbeszéléseket. A gépeket nekünk kell beüzemelni, szerelni, ellenőrizni. Nekünk kell otthon elmosni a mosatlan edényeket, s lehetne folytatni tovább a sort. Mindezt azonban azzal a meggyőződéssel tehetjük, hogy Jézus Krisztus, ha mi hívjuk, várjuk, ott van velünk. Kérhetünk tőle erőt újra és újra, nap mint nap, és kapunk is. Kérhetünk tőle bölcsességet. Talán éppen egy tárgyaláson, nehéz ügy előtt föl lehet sóhajtani. Uram, szent lelked által, hozd elém a jó döntést, azt a gondolatot, ami tényleg az igazi megoldást adja. Kérhetjük a zsoltárossal együtt, legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Imádkozhatunk, és imádkozunk is azért, hogy az Úr tegye eredményessé a fáradozásunkat. Azért, hogy áldja meg a munkánkat, és ő segítsen abban, hogy lelkiismeretesen, pontosan tudjuk azt elvégezni. Imádkozhatunk, és kell is imádkoznunk azért, hogy az ő dicsőségére végezzük minden munkánkat. És azért is, hogy a másik ember, a családunk, a munkatársaink, a közösségeink hasznára. Sőt, adott esetben azért is lehet imádkozni, hogy alakítsa úgy a munkakörülményeinket, ami Urunk, hogy legyen, maradjon elég időnk még a családra is, az Istennel való közösségre, a lelki testvérekkel való együttlétre, az Úrnak való szolgálatra. Persze tudom, erre lehet azt mondani, hogy örülök annak, ha van munkahelyem, vagy ha éppen nincs, hát akkor különösképpen is. Lehet ilyen gondolatunk, hogy nem bánom én ezt az egészet, a lényeg az, hogy tudjak valahol dolgozni, elhelyezkedni. De erősítsen meg minket, Isten az ő szent lelke által abban, hogy a mi Urunk tud mindenről, és semmi sem bédetlenül történik velünk. És hogyha netán egy munkahelyről el kell jönni, akkor lehet, hogy pont azért van, mert Isten valahol máshol szán nekünk feladatot. Máshová szeretne vezetni, mert ott van szerinte szükség ránk. Addig, amíg az Úr Jézus Krisztus nélkül élünk, addig úgy van, hogy dolgozunk az anyagi javakért, a társadalmi elismerésért, a megfelelő életszínvonalért. Olyan kapcsolatok kialakításáért, amelyek megerősítenek és igazolnak minket. És ezek elérésétől reméljük a nyugodt, békés, vagy ahogy szoktuk mondani, a boldog életet. Isten áldása az, hogy a keresztény ember már nem ezek megszerzésétől reméli a békességet, a boldogságot, mert tudja, hogy mindezek az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatból fakadnak. És Isten áldása, a munkánk öröme is, ahogyan a Prédikátor könyve mondja, Isten ajándéka ez is. Aztán Isten áldása az is, ha már nem azért járunk dolgozni, hogy megtudjuk, mennyit érünk, hanem már az Úr Jézus Krisztusban kapott értékünk tudatában végezhetjük a munkánkat. Az ő áldása az is, hogy nem azért dolgozunk, hogy rangot szerezzünk, hanem Jézus Krisztus követőiként már a világegyetem királyának gyermekeiként végezhetjük a munkánkat. Nem csak itt a gyülekezetben, hanem a templom falain kívül is, munkahelyen, otthon is. Testvérek, gondolhatjuk-e mindezek után még mindig azt, hogy csak rajtunk múlik minden? A zsoltáros így mondja a 127. zsoltárban, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Igen, azzal olyan is megtörténhet, mint amilyen Péterrel és halásztársaival ott, a Genezáret-tó partján. Komolyan veszik az Úr Jézus szavát, és lám, annyi halat fognak, hogy szinte már nem is tudják hova tenni. Olyan jó lenne, hogyha Isten igéjéből azt is megértenénk, hogy ő nem magányos hősöknek teremtett bennünket, embereket, hanem ember társnak, házas társnak, munka társnak, szolga társnak. A földet és mindazt, amit megteremtett az Úristen, e szavakkal bízta ránk emberekre. Műveljétek, és őrizzétek azt. Nem te, hanem ti. Műveljétek, és őrizzétek együtt. Mindnyájunk feladata, mindnyájunk felelőssége. Együtt fogunk boldogulni. Egymásra vagyunk utalva. Megáldott az Isten mindnyájunkat különböző képességekkel és adottságokkal. Mindegyikünknek adott az Úr valami olyat is, ami a másiknak nincsen. Adjuk, mert adhatjuk hát azt, amink van a másiknak, annak, akinek szüksége van rá, és mi is tudjuk elfogadni a másiktól azt, ami nekünk nincs, de szükségünk lenne rá. A Bibliából azt is megtudjuk, hogy Isten a Krisztus követőket még különböző lelki ajándékokkal is megáldja. Ezeket azért adja, hogy a gyülekezetet, a közösséget, egymást építsük vele, egymásnak szolgáljunk, azért, hogy a közös küldetésünket aztán még gyümölcsözőbben, minél gyümölcsözőbben tudjuk elvégezni. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott sorai mögött is igazából ez húzódik meg. Amikor azt írja, hogy én ültettem, Apollós öntözte. Mindegyikünknek megvolt a maga feladata, de a növekedést az Isten adta. Persze, mindez igazán a bizalom légkörében működhet. A mi Urunk Jézus Krisztus azonban erre is példát adott. Gondolhatunk a Lukács evangéliumából felolvasott ige szakaszra. Ott is megfigyelhetjük. Azt olvastuk, hogy a Genezáretó partján ott vesztegelt két hajó. Jézus beszáll az egyikbe, történetesen a Simon Péterébe. Majd pedig megkéri, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Azaz, rábízza magát igazából Péterre. Megbízik benne. Azt is tudjuk az evangéliumokból, hogy kiválasztott 12 férfit. Péter, András, Jakab, János, akikről olvastunk Lukács evangéliumából, közéjük tartoznak. Azért választotta ki, hogy vele legyenek, hogy kiküldhesse őket, hogy hirdessék az evangéliumot. Azaz Jézus is bevont másokat a munkájába. Ma is ezt teszi. Bennünket is erre méltat, és erre hít. Itt jön azonban a kérdés, hogy bízzak én meg bárkiben is, amikor már annyi csalódás ért engem. Hát valóban nem könnyű. Egy pillanatra álljunk meg ennél a kérdésnél, hogy miért olyan nehéz bevonni másokat? Miért olyan nehéz megbízni másokba? Én most két okra szeretnék rámutatni. Az egyik a maximalizmusunk. Amikor azt gondoljuk, ha azt akarom, hogy jól legyen elvégezve a munka, akkor nekem kell elvégezni. Ez szépen hangzik. De talán már tapasztaltuk, hogy sokszor nem működik jól, mert túl sok az elvégezni való, és egyszerűen nincs idő arra, hogy mindent egymagunk végezzünk el. És azt is ki kell mondanunk, hogy igazából önző dolog ezt gondolni és mondani, hogy senki nem tudja úgy elvégezni a munkát, mint ahogy én. Gondoljunk bele, hogy az Úr Jézus Krisztus vajon nem jobban végezte volna el a munkát, mint az ő tanítványai? Hát biztos, hogy sokkal jobban. És mégis engedte, sőt, megbízta őket feladatokkal, kiküldte őket, hatalmat adott nekik. Tulajdonképpen azt láthatjuk ebből, hogy még adott esetben azt is hagynunk kell, hogy a másik hibát is követhessen el, amiből aztán tanulhat. Ne fosszuk meg egymást a tanulás lehetőségétől. A másik ok, amit említeni szeretnék, az az, hogy lehet, hogy azért sem akarunk átadni feladatokat másoknak, mert ott van bennünk az a bizonytalanság, hogy mi van akkor, hogyha a másik jobban végzi el a munkát, mint én. Félelemmel tölt el bennünket, hogyha erre gondolunk. De hadd mondjam azt, hogy mégsem fog bennünket megrémíteni ez a lehetőség, hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, és most szeretnék visszautalni az előző vasárnapokon, istentiszteleteken elhangzottakra, hogy mi az Úr Jézus Krisztushoz tartozhatunk, az ővé vagyunk, és az ő tetszését keressük. Ha erre gondolunk, ez lebeg a szemünk előtt, akkor már kevésbé fog bennünket megrémíteni ez az előző gondolat. Képes lehetek arra, hogy bizalmat szavazzak meg a másiknak, hogyha az Úr Jézus Krisztus nem csak a példaképem, hanem övé a szívem és az életem. Hogyha engedem, hogy a Szent Lelke által formálhasson engem. Végül Mit jelent ez most, éppen napjainkban a gyülekezetünkre nézve? Azt látjuk és tapasztaljuk, egymással beszélgetve, hogy mindenkinek nagyon sok tennivalója van. Munkahelyen, családban. A mi Urunk azonban ránk bízta az evangélium hirdetését. Ránk bízta azt, hogy embereket segítsünk hozzá, hogy emberek ne elkárhozzanak, hanem üdvösségük lehessen. Azaz ezt úgy is mondhatnám, hogy mi, a budaörsi református gyülekezet, só és világosság kell, hogy legyünk ebben a városban. Ezt azonban csak úgy tudjuk megvalósítani, ha még jobban megosztjuk a feladatokat. Ha azok a testvérek is keresik és megtalálják a maguk szolgálatát itt a gyülekezeten belül, akik eddig még talán nem keresték, vagy nem találták meg. És próbáljuk ebben is segíteni egymást. És ne felejtsük el azt, hogy azoknak is van munkahelye, és azoknak is van általában családja, akik viszont már valahol, valamilyen területen itt a gyülekezeten belül szolgálnak. Ott is hely kell állniuk nekik is. Segítsük, támogassuk hát egymást. Most éppen arra is szükség lenne, hogy a vasárnapi gyermekórák tartásában még elhívott testvérek beálljanak. Pontosan azért, amit az előbb elmondtam, hogy ne csak egy-két-három emberre terhelődjön minden feladat. A gyermekek, a fiatalok közötti szolgálathoz is. Oly jó lenne még, hogyha munkatársakat találhatnánk, kaphatnánk. Már csak azért is, amiről a bevezető történetben hallottunk. Mert sokkal jobban oda kell figyelni a gyermekeinkre, az ifjainkra. Kérdezzük hát imádságban a mi Urunkat, hogy vajon nekem mi a feladatom, hol a helyem? Milyen ajándékot, lelki ajándékot, képességet kaptam én tőled, Uram? És az mire jó? Hol kamatoztathatom én azt? És akkor én szeretnék beállni oda. Valahogy úgy lehetünk aztán só és világosság a városunkban, hogyha megtörténik az, amit Füle Lajos egy 4 sorosában így fogalmazott meg, és áldjon meg a mi Úrunk Istenünk ebben és ezzel bennünket. Ha középen a Krisztus áll, s ha körülötte mi magunk, hozzá közel, egész közel, egymáshoz is közel vagyunk. Ámen. Most a 472. dicséretünket keressük meg, és a 3. verszakát énekeljük együtt. Thank you. áldunk és magasztalunk, mennyi édesatyánk, azért, hogy te nem elérhetetlen távoli istenség vagy, hanem az Úr Jézus Krisztus által eljöttél közénk, eljöttél ide a földre. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te nem csak a templomokban vagy ott, hanem te ott vagy minden benned bízóval, ahol ő éppen jár. Köszönjük az evangéliumot, amely most arról szólt, hogy te odalépsz az éppen munkáját végzőkhöz is. Odalépsz azokhoz, akik éppen kudarcot vallottak, akik ennek a lelki kínját hordozzák, akik keseregnek, akik nem csak fáradtak, de ez a fájdalom is ott van bennük, akik talán már fásultak is. Köszönjük, hogy ez nem csak akkor volt így, amikor emberi testben jártál itt, hanem ez ma is így van, szent lelked által ott vagy. Jelen vagy a tiéd mindennapjaiban. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy ebben a bizonytalan világban sem kell nekünk örök aggodalmaskodások közepette élnünk. Köszönjük, hogy nem kell úgy élnünk, hogy az újra és újra támadó különböző félelmeink még az élet örömünket is megrontják. Köszönjük, hogy nem kell úgy élnünk, hogy a terhek alatt már összeomlunk. Nem kell úgy élnünk, hogy örökké rettegjünk a gyermekeink, az unokáink miatt, bár emberileg megvan minden okunk rá. Köszönjük azonban, hogy te most újra a szívünkre helyezted az evangéliumot, az örömhírt, hogy ma is te vagy még ennek a világ mindenségnek az ura, hogy ma is te tartod a kezedben ezt az egész világ mindenséget. Szabad az életünket, szeretteink életét reád bízni, a te kezedbe tenni. S mi is megtapasztalhatjuk, hogy tényleg figyelsz ránk, hogy tudsz örömeinkről is, de tudsz a gondjainkról, nehézségeinkről is. Tudsz arról, hogyha éppen azért olyan nehéz helytállnunk a munkahelyünkön, mert már nem bírjuk azt a légkört, ami ott uralkodik. Vagy éppen a munkanélküliségnek a súlya nyom le bennünket. Köszönjük, hogy te erről is tudsz, és köszönjük, hogy arra is emlékeztetsz, neked terved van velünk. Te tényleg gazdánk vagy. Nem kell nekünk, mint a lehullott falevélnek ide-oda sodródni. Köszönjük, hogy kérdezhetünk téged, hogy megkérdezhetjük egy-egy esemény után vagy közben, hogy te mit gondolsz, Uram, erről, és mi a következő lépés szerinted. Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk békességedet, sok-sok bizonytalanság közepette is. Köszönjük neked, Urunk, hogy munkatársaid lehetünk. Köszönjük, hogy nem csupán az anyagi javakért kell nekünk itt küzdenünk, hanem te ennél sokkal magasabb rendű célt adtál nekünk. S te magad ígérted, hogy aki a te országodat és igazságodat keresi először, annak arra neked gondod lesz. Urunk, azért imádkozunk, hogy erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat irántad, hogy tényleg ezzel a szabadsággal tudjuk végezni a munkánkat a munkahelyünkön is, tudjunk otthon is tevékenykedni, de a tőled kapott szabadsággal, békességgel tudjunk mi közlekedni kint, az utcán, és bárhová kell mennünk ezzel a hittel és bizalommal, hogy nem történik semmi véletlenül, sőt, azzal a hittel és meggyőződéssel, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden jogukra van. Bevalljuk, Urunk, hogy oly nehéz ezt nekünk elképzelni, felfogni. Köszönjük, hogy Te azonban beavatsz mindebbe, és hogyha mi rátekintünk és neked engedünk, akkor rájöhetünk arra, hogy tényleg így van. Urunk, köszönjük azt is, hogy újra emlékeztettél bennünket arra is, hogy embertársak vagyunk. Nem magányos farkosok. Arra kérünk téged, szent lelkedet add, és szent lelked által tisztogass és formálj bennünket, hogy gondolatod szerinti embertársak tudjunk lenni. Hogy ilyen házastársak, ilyen munkatársak, ilyen szolgatársak tudjunk lenni, akik a Te akaratodat keressük és követjük, akik ebben is egymást támogatjuk, segítjük, akik a tőled kapott lelki ajándékokat is arra használjuk, amire Te adod, a gyülekezet, a közösség egymás építésére. Urunk, kérünk, hogy Te újíts meg bennünket, mint gyülekezetet is, és hozzád imádkozunk azért is, hogy adj munkásokat még az aratásodba. Így kérünk téged, hogy mutasd meg azoknak, a testvéreknek, akiket te a gyermekek, fiatalok közötti szolgálatban szeretnél látni, hogy megérthessék, meghallhassák hívó szavadat, s tudjuk, hogy akiket te ott akarsz látni, azokat alkalmassá is teszed. Te teszed alkalmassá őket erre. Te vezetni fogod, és te megadod a szükséges erőt is hozzá. Urunk, kérünk téged, hogy légy velünk, mindnyájunkkal. Hadd növekedhessen a mi gyülekezetünk, hitben, szeretetben is, de létszámban is. Hogy mind többen magasztalhassuk a Te nevedet, és élhessünk a Te dicsőségedre. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most a Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonoszból, mert tiéd az ország, a hatalom, és
figyeljünk együtt most még a hirdetésekre. Talán a testvérek közül többen is látták, hogy kint az udvaron egy kondérban ott rocsog valami, vagy hogyha nem látták, akkor az illatát érezték. Ebéd készül. Ez az ebéd most igazából a gyülekezetünkben rendszeresen, vagy bizonyos rendszerességgel szolgáló testvérek ebédje lesz, tehát őket hívtuk a közösség erősítésére, ápolására. Köszönjük mindazoknak a munkáját, fáradozását, akik tényleg így beálltak már az Úr szolgálatába, a gyülekezetünk építésébe, és bátorítunk, biztatunk, ahogyan az ige hirdetésben is hallottuk, másokat is, hogy figyeljünk ebben is az Úrra, és az ő vezetésének engedjünk. A szakácsokat pedig Isten áldja meg. Azt gondolom, hogy ők beletették a szívüket is abba, amit főznek, és tényleg köszönjük nekik a munkájukat, köszönjük azt, hogy így lesz mit elfogyasztani, és Isten adjon sok-sok örömet nekik is, és erőt. Sok szeretettel hívok és várok mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. A következő hetünk rendje picit eltér a megszokottól, azért, mert evangelizációs alkalmak lesznek, ahogyan azt hirdettem már a múlt vasárnap is. Tehát akkor azért az elején kezdve, hétfőn este a keresztkérdések kultus következő alkalma meg lesz, tehát este 7 órára várjuk a kultus résztvevőit. Kedd, szerda és csütörtök este 6:30 órai kezdettel lesznek ezek az emlegetett evangelizációs alkalmak, amelyeken ifjabb Somogyi László székesfehérvári lelkipásztor hirdeti közöttünk Isten igéjét. Szórólapok még vannak hátul, tehát aki még nem vitt magával, vigyen, illetve azt kérjük mindenkitől, hogy vigyünk többet is, és hívjuk akár a munkatársakat, a szomszédokat, ismerősöket. Nagyon fontos témáról lesz szó, ahogyan a plakáton is láttuk, hová visz utad. Fogjuk meg hát mások kezét is, és hozzuk el őket ide, hogy hallhassuk az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Kedszerd a csütörtök este lesznek, tehát 6:30 órai kezdettel ezek az alkalmak. Szerdán délelőtt a nyugdíjas körnek az alkalmát megtartjuk, tehát várjuk őket, illetve örömmel hirdetem azt, hogy úgy néz ki, hogy alakul most egy babamama kör, vagy azt kellene mondanom, hogy újabb, hiszen már egy volt, amely ugyan nem volt hosszú életű, leginkább azért, mert a mamák elmentek dolgozni, de most úgy néz ki, hogy egy újabb babamama kör indul. Ennek már a második alkalma lesz most szerdán. Ez a babamama kör 9:30 kezdődik. Az énekkar viszont most elmarad, mivel az este 6 órától szokott lenni szerdán, és hát 7:30-től az evangelizációs alkalom van, úgyhogy arra kérjük az énekkar tagjait, hogy az evangelizációs alkalomra jöjjenek ők is. Pénteken 6 órai kezdettel konfirmáció előkészítő lesz, este 7:30-tól pedig bibliakör. Vasárnap 10 órától, tehát a szokott időben istentisztelet, ezzel egy időben gyermekistentiszteletek. Hónap második vasárnapja lesz az egy hét múlva következő vasárnapunk, ezért istentisztelet után imaóra is lesz. Így készüljünk tehát a következő vasárnap délelőtre. Családi délután lesz még szombaton, tehát még közben. Április 9-én, szombaton 3 órai kezdettel, ezen a családi délutánon Szarka Miklós előadását hallgathatjuk meg, aki református lelkipásztor és a Református Egyház házasság és családsegítő szolgálatának immár nyugdíjas vezetője. Ő fog tehát előadást tartani gyermekeink a serdülőkor előtt, meg alatt, különböző problémák és megoldások. Amíg a szülők az előadást hallgatják, addig a gyermekeknek lesz foglalkozás, ők is bibliai történetet, evangéliumot hallgathatnak, utána pedig majd közös kézműveskedésre lesz lehetőség, süteménysütésre. Úgyhogy hívunk, várunk minden családot szeretettel szombaton 3 órára ide a templomunkba. Örömmel hirdetem, hogy most nyáron is lesz gyülekezeti tábor, csendes hét. Ennek az időpontja július 11-től 17-éig terjedő hét, és a helyszíne Szilvásvárad. Jelentkezni lehet Varga Andráséknál, és nálam, tehát a lelkészi hivatalban. Az adakozás lehetőségét hirdetem még. Emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élet éretten, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 371. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a 7 verszakával, a rövid verszakot. A 7-et majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.